17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke alapján. Alap azt írta, hogy a kárpátaljai ukrán állampolgár Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, erről azonban orvosi papírral nem rendelkezett. A család szerint eltűntként tartja nyilván a hadsereg a férfit, keresik, de nem lelik, és információt azóta sem kaptak róla. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balog Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy volt felmentése. A lap úgy tudja, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el. Ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító ukrán állami vízműveknél. Az Országos Szórótánc Fesztivál regionális válogatóját rendezik április 1-én Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és Színvavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a gyermek néptáncosok 17. Országos Szólótánc Fesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok az országos döntőn folytatják majd Szarvason, mondta Maródi Attila, a Színvavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetője. Folyamatosan újulnak meg a magyar egyetemek, melyeknél az elmúlt időszakban csak nem 1000 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a köztelevízióban hétfőn. Hankó Balázs elmondta, a kormány szerint nem csak az ösztöndíjak terén, hanem a kollégiumi férőhelyek bővítésében is előre kell lépni. Ismertette, jelenleg mintegy 46-47 ezer kollégiumi férőhely van az országban, és ezt 2030-ig 50%-kal bővítenék. Ebben a diákváros és a vidéki egyetemi fejlesztések is benne vannak. A miniszter elmondta azt is, hogy Debrecenben például 2030-ig egy 1600-as bővülés valósul meg. Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb bővítésre Budapesten van szükség, ott a diákváros egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely növelést indít el. Indulnak a nőnapi ellenőrzések. Március első hetében az adóhivatal országos figyelmet fordít a virág, édesség és ajándék árusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40%-áig terjedő bírságot is kaphat, figyelmeztetett az adóhivatal. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó szabályok betartása érdekében, közölte hétfőn a hatóság. A közlemény szerint a kiemelt élelmiszertermékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák, és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátó helyeket is ellenőrzik, ismertette a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az időjárásról.
Napközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. A csúcs hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagy, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy. jöttem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásban egy fiatal divattervezőt, Rengei Georginát ismerhetik meg, aki számára fontos, hogy az általa tervezett ruhák értéket és vidámságot közvetítsenek. Kötött pulóverein, poncsóin sokszor a népmesék világa elevenedik meg, de azon sem kell meglepődni, hogy nyári ruháin férfi néptáncosok ropják. Célja, hogy minél több fiatal viselje magán, és mutassa meg ezáltal másoknak is népi kultúránk kincseit.
Ez egy teljesen új irány. Ugye, ahogy fejlődött a vállalkozás, akkor én is már tudtam nyitni különböző technikák felé, és a kötött pulóverek után sikerült eljutnom addig, hogy már hímzett ruhákat is készíthessek a saját hímzőgépemen, és tulajdonképpen itt is én kerestem azokat a lehetőségeket, amik még nem voltak feldolgozva ruhákon, és akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha a következő kollekciómon már néptáncosok is megjelennének, de azok is ilyen nagyon-nagyon lendületes ábrázolás módban, és innen jött az ötlet, hogy valami ilyesmi vagány dolgot kell létrehoznom, hogy nagyon pozitívan mutassuk be a magyar néptáncot is.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Rengei Georgina egy fiatal divattervező, aki már gyermekként rajongott a művészetért, de csak 24 évesen jutott el odáig, hogy irányt váltson és megvalósítsa álmát. Újra iskolapadba ült, hogy kitanulja a divatszakma csínyát, bínyát, majd létrehozta saját márkáját, a Rosmarink Hungarian Designt. Számára nagyon fontos, hogy egy ruhadarab a használhatóságán túl értéket közvetítsen. Épp ezért olyan magyar területekből merít ihletet a tervezés során, amelyek a kalocsai és a matyó mintától eltérően még kevésbé feldolgozottak. Az első ruhái 2019 végén készültek el pásztori fafaragás motívumokkal, részben pásztorbotok alapján, de belevitte saját népmesei stílusát is, vagyis nem egy az egyben vesz át mintákat, hanem tovább alakítja azokat. Így kerültek ruháira például rackajuhok vagy egy életfa.
Én divattervezőként dolgozom most már, de tulajdonképpen egy egészen változatos út vezetett így erre a pályára, mert gyerekként én nem gondoltam volna valaha is, hogy én később egy művész leszek, és ilyen úton fogom majd élni a napjaimat. Én gyerekként jégtáncoltam, táncoltam, így a művészet jelen volt az életemben, de nem a kézművesség. És tulajdonképpen egyetemre is andragógia képzésre mentem el, ez a felnőtt képzés rendezvényszervező szakirány, majd annyira nem találtam ott a helyemet ebben a körben, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit kéne tennem, hogyan kéne színesítenem a napjaimat, és akkor kitaláltam, hogy megkérem a nagymamámat, hogy tanítsa meg engem varni. Mert hogy ő gyerekként nagyon sok ruhát vart nekünk, a tánciskolákban a fellépő ruháinkat gyakran ő varta meg, illetve mindenképpen szerettem volna, hogyha ő adja át az alapokat ennek a hobbinak. És akkor tulajdonképpen hetekig, hónapokig egyetlen egy ruhát készítettünk így ketten együtt, és így tanultam meg a varrás alapjait. És ezek után én kitaláltam, hogy ha ez nekem ennyire tetszik, hogy minden szabadidőmet képes vagyok ennek áldozni, akkor ebbe az irányba kéne tovább tanulnom, és ilyesmi képzéseket megnéznem.
De a képzőművészet, a képzőművészet szeretete az mindig megvolt a családban, ugye gyerekkorától kezdve?
Így van, tehát a képzőművészet mindig ott volt, kreatívkodtunk, meg különböző ilyen kézműves szakkörökre járattak bennünket a szüleink, de konkrétan, mint hivatás nem volt ott az életünkben. És én gyerekként szerintem nagyon kibírhatatlan lehettem, mert valahogy így a ruházat felé a szépérzéken már akkor is megvolt, és szüleim mesélték, hogy én icipiciként toporzékoltam, amikor nem úgy öltöztek, ahogy én előtte kigondoltam, hogy hogy nézzünk ki családilag nagyon jól és harmonikusan. És hogy addig toporzékoltam, amíg mindenki át nem öltözött, és aztán rájöttek, hogy tényleg úgy valóban jobban egységesek vagyunk, tehát így ilyen gyerekkori emlékek vannak, valamint igen, a hűruháknál anyukámmal együtt találtuk ki, és akkor a nagymamám pedig megvarta. De ezek még mind nem olyan jellegű ruhák voltak, amik a későbbiekben akár hordhatóak lennének, ezek abszolút inkább fellépő vagy jelmesszerű ruhadarabok voltak.
És hogyan tovább? Tehát akkor, amikor eldöntötte, hogy akkor vált, az andragógiát, az fölváltja a hobbi. Szóval hova ment tanulni, hogyan képezte magát?
Andragógia szakról eldöntöttem, hogy én a mesterképzésre irányt váltok, és akkor a Budapesti Metropolitan Egyetemre adtam be a jelentkezésemet, mert ott találtam egy olyan képzés, hogy divat és textil tervező szak, és már a neve is nagyon izgalmasnak tűnt, és úgy voltam vele, hogy akkor én kipróbálom magam, ha felvesznek, akkor esélyt adok ennek a szakterületnek, hogy a hobbimat a munkámmá tegyem. És hál' Istennek fel is vettek. Itt, amit tudni kell, hogy az ilyen művészeti képzésekre nagyon kevés ember jut be. Itt összesen 6 főt vettek föl az évfolyamba, de hál' Istennek én benne voltam, pedig tulajdonképpen művészeti nézőpontból egyáltalán nem olyan ruhákat vagy rajzokat mutattam be, mint amiket ők a hallgatóiktól elvártak. De láttak bennem valami kis pluszt, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor felvesznek engem is a többiek mellé.
És onnantól kezdve hogyan alakult az élete? Tehát akkor már megvolt egyébként valahol a sejtés, a gondolat, hogy mi az, amit szeretne létrehozni?
Az egyetem alatt én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit kéne kijöve a suliból csinálni, hogy tényleg ez ne egy hobbi legyen, hanem legyen értelme annak, hogy én itt tanulok Pesten, és hogy az időmet, energiámat, meg a pénzemet ebbe fektettem bele. És akkor már megfogalmazódott a gondolat, hogy én mindenképpen magyar témával szeretnék foglalkozni, és egy magyar tematikájú márkát létrehozni. Csak hát itt hozzá kell tenni, hogy az egyetemről kijöve az embernek nincsen rögtön egy nagy csapata, nincs akkora anyagi bázis mögötte, hogy megengedhesse, hogy rögtön egy marketingessel dolgozzon együtt, projektmenedzserrel, különböző varrodákkal. Tehát az elején mindenképpen szinte minden munkát a tervezőnek kell elvállalnia, és apró lépésenként tud eljutni addig, hogy kiszervezi a különböző részfeladatokat már másnak.
Tehát akkor teljesen egyedül kezdett hozzá ez az egészhez, és az megvolt, hogy kötött anyaggal szeretne foglalkozni?
Igen, az iskolában, a divattervező iskolában tanultam meg a kötés alapjait, és igazából megtudtam, hogy pont Csongrádon van egy kötöde, és hogy mennyire jó lenne, hogyha ők segítenének az én terveimet kivitelezni, mert hogy még a magyar népművészet nem jelent meg kötött áron, kötött pulóverekkel, kötött ruhákon. És amikor felkerestem őket, akkor nekem nagyon jól esett, hogy ők is rácsodálkoztak a témára, és azt mondták, hogy ez annyira izgalmas, hogy akkor próbáljuk meg, és adjunk ennek egy esélyt az együttműködésnek. Úgyhogy tulajdonképpen innen jött a gondolat, hogy mindenképpen újítani szerettem volna a népművészeti értékek megjelenését a ruhákon. A másik meg, hogy tényleg jött ez a lehetőség, hogy itt a közelben Csongrádon találtam egy kötődét, aki partnerként tudott velem együttműködni.
Egyébként azért kérdeztem, mert ez nagy szó. Ugye Magyarország valaha híres volt a kötött árujáról, tehát Franciaországba, Olaszországba kötöttük a világhírű magyar termékeket, tehát ott vásárolták meg, de ugye ez teljesen megszűnt, elhalt, és ma már külföldi cégek kötetnek itt Magyarországon azokkal a kötödékkel, amelyek még megmaradtak. De ugye nagyon kevés van. Tehát ez nagy szó, hogy talált egy magyar kötödét, aki fölvállalta azt, hogy önnel együtt dolgozik.
Igen, nagyon nehéz olyan partnert találni, aki elvállalja a kisvállalkozóknak a kéréseit. Ugyanis ugye megszokott, hogy egy kötöde mondjuk külföldi megrendelésre dolgozik, ahol sokkal nagyobb tételszámban, tehát akár több száz egyforma pulóver készül, és egy kis tervezőnek ugye nincs akkora befektetési lehetősége, hogy rögtön nagyba gondolkozzon, tényleg minimális darabszámokat kér, és így ilyenkor teljesen más az együttműködés. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok annak, hogy tulajdonképpen a nulláról találtam lehetőséget, akiknek annyira megtetszett maga a téma, hogy ők is besegítettek ezzel nekem, hogy rábólintottak, hogy akkor próbáljuk meg.
És egyébként az egyetemen, amikor végezted a tanulmányaidat, akkor mit mondtak a tanárai? Tehát nem érezték egy kicsit elavultnak azt, vagy régiesnek azt, hogy te egyrészt a magyar motívumokkal akarsz dolgozni, tehát a magyar népkincset akarod a ruháidon megjeleníteni, mert hogy elnézve, bocsánat, hogy ezt mondom, de a mai divatot nagyon elrugaszkodtak a földtől, tehát az absztraktól kezdve minden látható.
Amikor én az egyetemre jártam, akkor nagyon-nagyon a minimalista stílus volt a trendekben. És én olyan ötletekkel jöttem mindig a tanáraimnak, hogy én mintázni akarok, különböző motívumokat rávinni a ruhákra, és mindig mondták, hogy nem, ezt majd én megcsinálom, ahogy akarom, itt most a minimalista stílus kell kibontakoztatni, és abba kell gondolkozni. Így nekem például nagyon döcögős volt az egyetemi pályán, én nagyon gyenge jegyeket is kaptam a vizsgákon, és tulajdonképpen nem is mondtam el a tanáraimnak az ötletet, hogy én mivel szeretnék elindítani egy márkát, mert úgy voltam vele, hogy nem egyforma az ízlésünk, úgyhogy én nem szeretnék előre tőlük tanácsot kérni, mert akkor lehet, hogy csak elkedvetlenítenek, és én pedig ezzel szeretnék foglalkozni mindenképpen.
Külföldön jártál, ahonnan egy inspirációt gyűjthettél, vagy láttad azt, hogy más nemzetek hogyan viszonyulnak a saját hagyományaikhoz, kincseikhez?
Firenzében töltöttem fél évet az Erasmus tanulmányúttal, és tulajdonképpen ott szembesültem azzal, hogyha vannak mondjuk közösségi események, ahol mindenki be tudja mutatni, hogy ő honnan jött, akkor mindenkinek van valami apró kis jelvénye, ruhadarabja, amit magára tud ölteni, és meg tudja mutatni, hogy ő melyik nemzetiségtől való. És mi ott voltunk magyarok, és nem volt a bőröndünkben semmi olyan, ami kifejezetten jelezte volna a mi hagyományainkat. És tulajdonképpen már akkor érzékeltem, hogy nincs még eléggé feldolgozva mai trendekbe illő ruhákra a magyar motívumkincs, vagy hogyha fel van dolgozva, azok általában így ilyen alappólók, amiknek a középén ott van egy kis tulipán minta, igen, de annyira mégse érezzük, hogy ezzel tudnánk képviselni a magyarságunkat. És akkor tulajdonképpen már benne volt a fejemben, hogy ez egy hiány, amit ki kéne tölteni.
Igen, és ráadásul elnézve, mert mostanában azért már lehet találni ugye kalocsai vagy matyóhímzéssel ellátott ruhákat, akár alkalmi ruhákat vagy kabátokat, de azokat is leginkább a középkorosztály hordja, vagy az idősebb korosztály. Te pedig a fiatalok felé szerettél volna nyitni.
Igen, mindenképpen a fiatalokat akartam megcélozni, tehát olyan ruhadarabokat kitalálni, amik egyrészt a mai divatba megfelelnek, másik, hogy tényleg dizájnosak, menők, feltűnőek, rácsodálkoznak az emberek, de nem tucat termék hatásúak. Úgyhogy első gondolatom az volt, hogy trendekbe illő ruhák, és a másik, hogy a kalocsai és a matyó mintától eltérően azokkal a motívum kincsekkel kell foglalkoznom elsősorban, amik kevésbé közismertek, mert általában a matyót és a kalocsait mindannyian felismerjük, de ezen kívül rengeteg tájegység van, és azok ugyanolyan értékesek, csak nem kaptak akkora marketinget vagy hátszelet, ami fenntartaná őket.
És akkor így nyúltál te a pásztor élethez?
Igen, így nyúltam bele a pásztor életbe, az volt az első kollekciómnak a darabjai. Tulajdonképpen az ötlet is onnan jött, hogy ahogy jártam a boltokban, megláttam egy ilyen hatalmas indián profilú jackiket. És gondolkoztam, hogy miért kéne nekem egy hatalmas indián profilt a hátamra venni, miközben nekem semmi közöm nincsen az indiánokhoz. Mi lenne, hogyha szifraszűrös juhász jelenne meg ugyanilyen hatalmas méretben, tehát feltűnően egy női ruhának a hátoldalán. És akkor innen indultam el, hogy akkor pásztorélet, pásztorfafaragás motívumok, juhászok, betyárok, csikósok, és akkor ennek a mintavilágnak a megkomponálásában jelenjen meg egy teljes kollekció.
És azért ezt nagyon komolyan gondoltad, mert elmentél Erdélybe is.
Igen, voltam Erdélyben is, de aztán pont jött a Covid időszaka, úgyhogy sajnos a külföldi utaim azok még hiányosak, hogy ott tapasztalatot gyűjtsek, de mindenképpen szeretnék kijutni újból, és akkor még mélyebben megtapasztalni, hogy még az élő hagyományt meg tudjam tekinteni.
Az első kollekció egyébként az mikor született meg?
Az első kollekció 2019 legvégén született meg.
És azon a pásztor motívum volt a fő megjelenő?
Igen, és tulajdonképpen ahogy indítottam a vállalkozásomat, lépésről lépésre tudtam bővíteni mindig egy-egy új pulóverrel a kollekciómat, de az első körben én 4 pulóverrel indultam el.
És hogyan fogadták?
Nagyon meglepődtek ezen a technikai megoldáson. Mindenki azt mondta, hogy nagyon furcsa, de nagyon jó, és hogy annyira izgalmas, hogy csak így tovább. És szerencsére a közösségi médiában elkezdett kialakulni egy követő táborom. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, mert így úgymond szájról szájra elkezdett terjedni a hírem az ő segítségükkel, hogy mindig, amikor jött egy új darab, akkor megosztották, és gratuláltak minden egyes újdonsághoz.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rengei Georgina divattervezővel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halvány zöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél?
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Orbán Viktor szerint műhold felvétel bizonyítja, hogy nincs akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának. Hétfőn reggel a kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után mondta ezt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. A miniszterelnök azt is közölte, a szóban forgó bizonyító erejű műhold felvételeket nyilvánosságra hozzák. Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A magyar miniszterelnök elmondta azt is, mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj tranzit a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután Ukrajna leállította a szállítást. Drámaian megugrott az európai gázár. A földgázárak 25%-kal emelkedtek hétfőn a gáztőzsdén, miután a közel-keleten kiéleződő konfliktus és a hormuzi szoros forgalmának akadozása globális ellátási zavaroktól való félelmet váltott ki. Elemzők szerint egy tartós fennakadás akár meg is duplázhatja az árakat, ami az alacsony készletszint és a növekvő LNG függőség miatt különösen érzékenyen érinteni Európát. A Bloomberg beszámolója szerint egy tartós fennakadás ezért nem csupán regionális, hanem globális ellátási sokkot okozhatna. Elemzők szerint egy hónapos teljes leállás esetén az európai és ázsiai LNG árak akár 130%-kal is megugorhatnának. A kialakult helyzet a gázpiacok legsúlyosabb megrázkódtatása lehet azóta, hogy Oroszország 4 évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. A gyengébb január után februárban élénkülésnek indult a lakáspiaci kereslet, de eltérő pályára kerültek a használt és az újépítésű ingatlanok. A kereslet bővülésének motorját az újépítésű lakások és házak adták, közölte februári összesítője alapján az ingatlan.com hétfőn. A közlemény idézte Balog Lászlót, a cég vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a korábbi években az erős januárt gyengébb február követte a keresleti oldalon, idén viszont fordítva történt. Amíg januárhoz képest a használt lakóingatlanok iránt 7,5%-kal, addig az újépítésűek iránti kereslet 18%-kal nőtt februárban. A szakember szerint az új lakások iránti kiugró kereslet egyértelműen a megfizethetőbb és folyamatosan bővülő újépítésű lakáskínálatnak köszönhető, annak, hogy a használt lakások átlagos négyzetméter árai nagyon közel kerültek az újépítésűekéhez. Ilyen feltételek mellett pedig a vevők is inkább korszerűbb újépítésű ingatlanba költöznének.
Az időjárásról.
Napközben nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A csúcs hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nélküled hazug a szavam, segíts nekem. Itt úgy bújtott el a paplan, hogy álomban ott játszik. Veled kiláthatatlan, lehet csak én fáradtam el, elfelejtettem mi az igazi sors, sok meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem, uram mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltban mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem, uram mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltban mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rengei Georgina divattervezővel. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy te nem csak a nőknek akartál kollekciót készíteni, hanem a férfiaknak is. És ha jól tudom, ez pontosan édesapádnak a születésnapjára készült el a férfi kollekció első darabja?
Igen, a férfi kollekció az még túlzás, inkább azt mondom, hogy a pásztorélet kollekcióba került egy darab férfi ruhadarab is, amit kifejezetten apukámnak találtam ki. Ez egy betyáros férfi pulóver, már csak azért, hogy ő sem maradjon ki a sorból. De mindenképpen szeretném bővíteni majd a férfi kollekciót a továbbiakban, de elsősorban azt érzem, hogy az erősségem sokkal inkább a női ruhadarabok felé van meg.
És ez mennyire osztotta meg a női közönséget, hogy táncoló férfiak jelennek meg mondjuk egy ruhán?
Ez egy teljesen új irány. Ugye ahogy fejlődött a vállalkozás, akkor én is már tudtam nyitni különböző technikák felé, és a kötött pulóverek után sikerült eljutnom addig, hogy már hímzett ruhákat is készíthessek a saját hímzőgépemen, és tulajdonképpen itt is én kerestem azokat a lehetőségeket, amik még nem voltak feldolgozva ruhákon, és akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha a következő kollekciómon már néptáncosok is megjelennének, de azok is ilyen nagyon-nagyon lendületes ábrázolás módban, és innen jött az ötlet, hogy valami ilyesmi vagány dolgot kell létrehoznom, hogy nagyon pozitívan mutassuk be a magyar néptáncot is.
Pont ez jutott eszembe a néptáncra, hogy nem kerestek még meg néptánc együttesek, hogy ők szeretnének a ruháidból, hiszen ők aztán tényleg nagyon jól tudnák közvetíteni ezt az egész vonalat.
Én kerestem meg a Magyar Nemzeti Tánc Együttest, mert annyira gyönyörű fotókat láttam tőlük a táncosaikról, olyan mozdulatokkal, hogy arra mondtam azt, hogy na, valami ilyesmit kéne megkomponálni hímzés világba, mert tényleg az annyira lendületes és magával ragadó, amiket ők csinálnak, hogy az kéne, hogy megjelenjen ruhán, és ők mondták, hogy benne vannak, és hogy nyugodtan használjam a fotóikat, hogy átdolgozzam hímzésbe.
Milyen alapanyagokkal dolgozol egyébként?
Kötőfonal esetében 50-50% pamutakria fonallal dolgozom. Ennek az az oka, hogy a pamut természetes fonal, viszont hogy melegséget is adjon, ezért bele kellett keverni az akril szálat, hogy tényleg a téli viseletben ez melegítsen, illetve az anyag esése az, ami befolyásolja a kötőfonal kiválasztását, és akkor így esett erre a fonaltípusra a választásom. Vászonruhák esetében, amiket meghímzek, ott törekszem arra, hogy len vagy pamut alapanyagú legyen nagy százalékban, de ott is tulajdonképpen nincsenek már nagyon tiszta anyagú méteráru darabok, hanem általában ezek már mind kevert szálasak, tehát ilyen is, olyan is bele van keverve, de a lényeg, hogy törekszem arra, hogy légáteresztő legyen, hogy a nyári hőségben egy kellemes viseletet adjon. Illetve elindítottam egy harmadik irányt, a báli ruhákat. Ott viszont nagyon törekedtem arra, hogyha szintén én a magyar mintakincseket akarom megjeleníteni báli ruhán, akkor ez egy nagyon nemes anyagra kerüljön rá, és akkor így esett a választásom a hernyósejemre. A hernyósejmet én Kínából rendelem, és akkor azt kézzel megfestem, és egy teljesen légies volument ad a ruháknak.
A kötőfonalat azt egyébként külföldön rendeled? Magyarországon nem tudom, hogy készítenek-e még egyébként kötőfonalat.
A kötőfonalat külföldről rendelem, mert ott is nagyon törekszem arra, hogy ez minőségi alapanyagból készüljön, úgyhogy Németországban gyártott fonalat rendelek. Itt az volt a szempont, hogy mindenképpen ki akartam zárni a keleti alapanyagot. Tehát, hogyha egy magyar tematikájú márkát hoztam létre, akkor ha lehetőségem van, akkor Magyarországról rendeljek alapanyagot. Viszont, hogyha nincs meg a megfelelő alapanyag, akkor meg Európán belül próbáljam meg megoldani. Még akkor is, hogyha ennek drágább a költsége, de ez mindenképpen legyen egy lokális márka, lokális témával, meg alapanyaggal.
Zömében egyébként még mindig te csinálsz mindent? Tehát a nagy részét te csinálod a munkáknak, vagy most már azért kiadod? Mert ugye az ember, főleg egy művész, kényes a dolgaira, tehát szereti kézben tartani azt, amit elgondolt vagy kitalált.
Hát sok részét még mindig kézben tartom a munkának. Amit én csinálok, az a tervezés, a hímzés, a szabás, a marketing, a webáruházkezelés, a csomagküldés, gyakran a divatbemutatók megszervezése. De amit például már ki tudtam adni a kezeimből, egyrészt a kötődei munka, tehát az alapanyag megkötése, illetve a varrodai feladatok, tehát a szabás és a ruhák összevarrása.
A márka nevedben egy fűszernövény van, méghozzá a rozmaring. Ez honnan jött? Tehát miért pont ezt a márka nevet választottad?
Nagyon sokat gondolkodtam a márka neven, és nézelődtem, hogy mit kéne adnom. A különböző népdalokban gyakran megjelenik a rozmaring, és akkor utána jártam, hogy ennek tulajdonképpen jelentése van. Azt jelenti, hogy összetartozás, hűség, és még tovább menve, a rozmaringnak nagyon gyakori az ábrázolása a hímzés mintákon, vagy akár hímes tojásokon is. Ezek az összekötő, kicsit ilyen halszálkás, levélmintás motívumok, ezek a rozmaringnak a szimbóluma, és itt is az összekötés, összekapcsolódást jelenti.
Elismeréseket is kaptál azért, ugyan nehezen indult pontosan a szakmában az elfogadtatásod, de hát 2022-ben elismertek téged méghozzá egy első díjjal. Hogy is történt ez?
2022-ben egy Patronás 99 nevű divatdíjon indultam el, és ott tulajdonképpen azt a témát adták ki, hogy színek varázsa a divatban. Erre kellett készíteni egy ruhadarabot. Tehát megmondták, hogy nyugodtan inspirálódjunk bárhonnan. A lényeg, hogy egy nagyon színes ruhát várnak erre a pályázatra, és megversenyeztetik a divattervezőket egymással. És én Róth Miksának a munkáiból indultam ki, mert ő annyira gyönyörű színekkel dolgozott, ugyanis ő üvegablakokat festett meg.
Így van, Szegedi zsinagóga.
Így van, illetve ő mozaik készítő volt, és tulajdonképpen akkora palettája volt a munkáiból, amiből bőven tudtam inspirálódni, és így hoztam létre egy organzával körberakott nagyon-nagyon színes ruhát, és végül azzal nyertem meg a versenyt.
És hát azon sem lepődtem meg egy percig se, hogy a ruháid meghívást kaptak Tokióba a Népviselet újra gondolva című divatbemutatóra és féléves kiállításra.
Igen, itt is nagyon meglepődtem, amikor egyszer csak jött egy e-mail, hogy Tokióba várják a ruháimat, mert hogy kiválasztották a Népviselet újra gondolva kiállításra, és tulajdonképpen nekem ez egy nagyon nagy elismerés volt, hogy ott lehetnek a ruháim.
Elérted a célodat, amit szerettél volna, hogy a fiatalokat megfogd ezekkel a ruhadarabokkal? Mert ugye azt mondtad, hogy egyre nagyobb követői táborod lett a közösségi médiának köszönhetően, de hogy látod, tehát veszik a fiatalok a ruháidat? Keresik?
Igen, egyrésztől keresik. Nekem abszolút megvan a lelki kiteljesedés a márkámon belül. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy engem ennyire boldoggá fog tenni egy munka, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy elértem a célomat, és én nagyon hálás vagyok, hogy rátaláltam arra, amit tényleg igazán szeretek csinálni.
Milyen terveid vannak még? Mert hát gondolom mindig jár az agyad, hogy mit szeretnél megvalósítani, milyen motívumokat szeretnél ruhákon megvalósítani.
Nagyon sok terv van a fejemben. Tulajdonképpen most így hirtelen annyi, ami akár 5 éve elegendő feladat lenne. Nagyon szeretném a képes krónikát, mint témát megjeleníteni hernyósaján báli ruhákon. Nagyon szeretnék erdélyi témákkal foglalkozni, erdélyi bútorfestéssel, a ködmönök, a szűrők inspirálta kollekciót létrehozni, és tényleg olyan szegmensét megmutatni a magyar népművészetnek, amiket mások még nem annyira kaptak fel.
És van egyébként olyan személy, akinek mondjuk szívesen terveznél ruhát, akin mondjuk szívesen látnád a ruháidat?
Hú, persze, hogy van. Én nagyon szívesen terveznék Sebestyén Mártának például, meg mindenkinek, akiben azt látom, hogy nem a divat hullám miatt kezdi el ezeket viselni, hanem azért, mert ténylegesen kincsként tekint a magyar népművészetre.
Van egyébként példaképed? Tehát akitől mondjuk tudtál tanulni, vagy akitől tudnál tanulni?
Divat tervező példaképem így nincsen. Sokkal inkább korábbról visszanyúlva például a sportban vannak példaképeim, edzőm, például apukám, ő a példaképem nekem.
De nálatok akkor a családban mindenki hordja a ruháidat, ugye? Várják is születésnap, névnap, mindig kap valaki valami érdekességet, különlegességet?
Igen, tulajdonképpen nagyon örülnek a testvéreim, mert a mintadarabot mindig ők kapják meg. Amiben ugye még egy pici javítani való van, de nekik a lényeg, hogy a mintadarab az náluk lesz, tehát a legelső. Nagyon várják mindig az újakat.
Honnan szedsz ihletet? Mi az, ami téged inspirál? Ugye mondtad, hogy Erdélyben jártál, de hát gondolom van még a világban sok olyan hely, ahonnan mondjuk tudnál ihletet gyűjteni, inspirálódni.
Pont amikor belekezdtem a csodaszarvas témakörbe, akkor nagyon nagy szerencsém volt, mert napokon belül megnyílt itt Szegeden a honfoglaláskori kiállítás. Tehát, hogy nem csak a mostani még élő tradíciókba lehet belenyúlni, hanem abba is, ami már nagyon régi, így például múzeumokba is el lehet jutni, és akkor onnan lehet inspirálódni a különböző régen hordott ékszerekből, pityikékből, csüngőkből, boglárokból, abból a stilizálási formából, amiket ők alkalmaztak, mint díszítési forma. Úgyhogy tulajdonképpen rengeteg lehetőség van, illetve szerintem ami nagyon nagy szó, hogy rengeteg gyűjtő van, akik a különböző népi kincseket, néprajzi motívumokat összegyűjtik, és egy hatalmas kiadásba kiadják. Egyrészt van, aki kitalálta és megalkotta, hanem ma is vannak olyan emberek, akik ezeket szépen csokorba foglalják, úgy, mint zenében például Kodály Zoltán, akinek hatalmas nagy munkája volt, ez a népművészeti mintakincsekre is. Igaz, hogy rengeteg ember van, aki óriási munkát végez azzal, hogy begyűjti ezeket a mintákat, és könyvben kiadja.
Annyi mindent csinálsz. Van időd kikapcsolódni? Vagy neked a munkád, a hobbid, a szerelmed, a kikapcsolódásod?
Hát egyrészt a munkám a hobbim, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azért sok idegeskedéssel jár, hiszen ez nem csak egy hobbi, hanem egy vállalkozás. Tehát, hogy itt nagyon kell logisztikázni, hogy ne csak hobbi maradjon, hanem tényleg ez menjen és fejlődőképes legyen. De emellett én nagyon szeretek táncolni, most a legújabb hobbim, hogy én step táncolok.
Ó, azért a jégtánctól az egy kicsit távol áll, nem? Vagy összeilleszthető?
Igen, igen. Kitaláltam, hogy veszek egy step cipőt, úgyhogy most itthon kopogok.
És a jégtánc az teljesen eltűnt az életedből? Tehát most már csak hobbiként van az, hogy néha azért lemész a jégre, és azért táncolsz egy kicsit?
Jelenleg hobbiként van, de néha van, hogy hívnak különböző csoportokhoz, és akkor ott tartok órákat kicsi gyerekeknek, ugye egészen kezdőtől a haladó szintig, de ez most a márka miatt kicsit így alább hagyott, mert nagyon sok időt és energiát kell fektetni a ruháknak a kivitelezésébe.
Külföldre szeretnél nyitni? Keresnek egyébként külföldről vásárlók?
Szerencsére van megkeresés, külföldi magyarok keresnek meg, de volt már olyan például, hogy abszolút magyar gyökerek nélküli amerikaiak is vásároltak már tőlem.
És te egyébként a hétköznapokban hordod is a saját termékeidet? Mert van olyan divattervező, aki nem, tehát ettől óckodik, és van, aki igen, tehát szívesen hordja a saját termékeit.
Igen, szívesen hordom. Nyilván nem munkanapokon, hanem sokkal inkább, amikor kimozdulok hétvégente. De akkor nagyon szívesen felveszem én is, és ugyanúgy élvezem azt, amit megalkottam.
Egyébként elnézve a ruháidat, tehát nekem simán beleillik a hétköznapi viseletbe, hát főleg, hogyha a nyári ruháidat nézzük, de hát a poncsókat, a kabátokat. Eljöhet az az idő, gondolom ez is az álmod és a vágyad, hogy egyre többen használják ezeket, és ne csak egy-egy alkalomra, hanem tényleg hétköznapi viselet.
Igen, én nagyon remélem, hogy egyfajta gondolkodásbeli változás jön el a fejünkben, hogy ha lehet, akkor keressük a magyar termékeket. Egyrészt a Magyarországon előállított termékeket, másiknak, hogy a magyar mintás termékeket, és sokkal inkább beépüljön a hétköznapunk részévé az, ami korábban abszolút általános volt. Tehát, hogy nem a keleti dolgok vettek bennünket körül, hanem a magyar. És valahogy ezt kéne visszahozni, és kedvet csinálni ennek.
Igen, meg az, hogy minőségi termékeket hordjanak az emberek, mert elképesztő egyébként, hogy mi mindenből készül ma ruha, és mi mindent vesznek fel az emberek. Egyébként hol találnak meg téged? Tehát, hogy van webshopod, meg van weboldalad, ott vagy a közösségi médiában is.
Elsősorban a közösségi média felületein a legkönnyebb, például a Facebookon, Rengei Georgina néven, hogyha rákeresnek, akkor megtalálhatók a ruhadarabjaim, és onnan már tovább tudnak menni a webáruházba például.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Rengei Georgina divattervezőt ismerhették meg.
Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni. Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Belenéztem a tévébe, valaminek pont a végébe. Bár ne tettem volna, bár ne tettem volna. Hiába néztem a mélyére, élménynek ennyi, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan. Mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárványt szúrtam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni. Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni. Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom. Néha a tévé a legjobb barátom. Cipőt le balra, na jól van, együtt fetrengünk a portban, sorozat függő. Nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem. Bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol. Amultam, hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, akiz elengedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.